Isten igéjét ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 13. fejezetéből fogjuk olvasni az Ahogyan Jézus című sorozatunk keretében. Most már harmadik hete fókuszáltan és erőteljesen a menny királyságának a mienségéről, közelségéről és biztonságáról van szó. Így olvassuk Isten igéjét. Tehát Lukács evangéliuma 13. fejezetéből, a 18. verstől. Így hangzik az élő Isten szava. Azután így szólt Jézus. Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak az ágai között. Majd ismét szólt. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony és belekevert 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk a te szavadért, amely sokkal szilárdabb és megbízhatóbb, mint bármi, amit ismerünk. Kérünk, így engedd, hogy megértsük azt, amit ma ki akarsz jelenteni. Amen. Foglaljunk helyet. Azt mondja Jézus, hogy olyan a mennyek országa, az ő saját királysága, aminek Jézus a leglelkesebb tagja. Aminek Jézus az elkötelezettje, a királya, és amit szeretne méltán és hitelesen bemutatni nekünk, és ezért a leggyakrabban, amikor a mennyei királyságról beszél, akkor példázatokhoz folyamodik. Mert szeretné átragasztani ránk annak a nagyszerűségét, amit az ő saját királysága jelent. És Jézus soha nem beszél kis szavakkal, vagy jelentőség, teljesség nélkül a mennyről, hanem amikor a mennyről beszél, akkor mindig a legnagyobb képekben és a legnagyobb odaadással beszél a saját királyságáról, mert ugye később azt mondja a tanítványainak, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek ott, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez van a mi Istenünk szívén. Azt akarja, hogy ahol ő van, a tökéletes világban mi is ott legyünk. És egy ilyen alkalommal 2 példázatot mond a tanítványoknak. Ez a 2 példázat érthetően és logikusan összekapcsolódik. Az ilyen példázatokat iker példázatoknak nevezzük, mert bár más képekbe csomagolja Jézus az üzenetet, de a tartalom, a lényeg mégis ugyanaz. A példázatok ahhoz hasonlóak, mint amikor fogunk egy esernyőt, megnyomjuk a gombját, és egyszer csak kinyílik. És onnantól kezdve használható. A példázatoknak mindig van egy képi része, és van egy üzeneti része. És teljesen érthető volt már akkor is, és teljesen érthető a mai ember számára is, hogy ezek a történetek üzeneteket rejtenek. És amikor megérti a hallgatóság ezeknek az üzeneteknek a meccés pontjait, hogy hol találkozik a kép az üzenettel, akkor éljük át ezeket a nagy aha élményeket, hogy ja, hát most már értem, hogy akkor ezek szerint ilyen az Isten királysága. Hát ha ilyen, az nagyszerűbb, mint ahogy én gondoltam. Hát így szeretném Jézus és a saját lelkesültségemet is a mai napon megosztani veletek az Isten királyságával kapcsolatban, és azzal a küldetéssel kapcsolatban, amit ez a királyság ránk ruház. Azt mondja Jézus, hogy kezdetben, amikor találkozol Isten országával és az Isten országa üzenetével, akkor ez az üzenet kicsinek és jelentéktelennek látszik, mint egy mustármag. Mint az a mag, amely a legkisebb volt az akkor élő emberek hétköznapi felhasználásában. A mustármag körülbelül 1 mm átmérőjű kicsi mag, és aki elvetette, az tudhatta azt, hogy olyan 2,5-3 méter magas cserjévé nő. Tehát a kicsiségéhez képest a növekedés, amit ez a mustármag bejár, határtalannak tűnik. A méretéhez képest óriási növekedésben van része. De amikor először találkozik valaki Isten országának az üzenetével és a jó hírével, legtöbbször nem tudja felmérni ennek az üzenetnek a jelentőségét. Találkozol az evangéliummal. Jézus meghalt érted, és örök élettel akar megajándékozni a mennyben, a tökéletes világban. Hát, bár úgy lenne, de jó lenne, mondják az emberek, de hát én másban hiszek. Kicsinek és jelentéktelennek látszik a világegyetem legnagyobb üzenete az emberek szemében. Talán soha nem volt ez ennyire igaz, mint napjainkban. Persze nem akarom a mikorunkat különlegesen sötétnek és durvának beállítani. A mikorunk is pont ugyanolyan korszak, mint amilyen 2000 éve folyamatosan zajlik a világtörténelemben. De ha bizonyságot teszel valakinek a hitedről, ha egy beszélgetésben felmerül, hogy a te hited abban áll, hogy jön egy jobb világ, hogy jön a tökéletes világ, és ennek a világnak az erőit már itt, én a hétköznapi életemben érzékelem, tapasztalom. Hányan vannak, akik egy ilyen bizonyság kapcsán azt mondják, hogy hol elérhető ez? Hadd menjek én is oda. Sajnos nem ez a hozzáállás a jellemző. Nem ez a tendencia. Ezért tehát, hogyha napjainkban ugyanúgy igaz, hogy a mennyek országa üzenete kicsinek és jelentéktelennek látszik az emberek szemében, akkor annál inkább érvényes, hogy a világnak szüksége van azokra, akik elmennek és elmondják azt, hogy az én életemben a mennyek országa határtalan növekedéssel nő, és egyre nagyszerűbb és kiteljesedettebb életet tudok élni, ami nem áll meg itt a földi életem végénél, sőt, akkor kezdődik majd csak igazán. Hogyha ma igaz, hogy a mennyek országa üzenete olyan picinek és jelentéktelennek látszik első körben az emberek számára, mint a mustármag, annál nagyobb az érvénye annak, hogy nekünk mennünk kell és képviselnünk, hogy ez a világegyetem legnagyobb üzenete. És ezért vagyunk hálásak értetek, akik a mai délelőttön vendégként vagytok itt közöttünk. Mert ezt szeretnék elmondani nektek. Mert hogyha van valami, amit át akarunk adni nektek, akkor ez ez. Jön az Isten királysága, és nektek is helyetek lehet ott benne Jézus által. Beszélgetsz az utca emberével, aki olyan, mint te meg én. Ugyanúgy megvannak az életének a nehézségei, kihívásai, terhei, gondjai. Beszélgetsz vele, és felmerül az a kérdés, hogy és mi van ott nálatok a gyülekezetben? És teljesen természetes módon felmerül a gondolat, hogy de mit várhatok én attól a te gyülekezetettől? Mit tud nekem adni az a gyülekezet? Hogy tud válaszolni az én kérdéseimre? Egyáltalán vannak válaszai az én kérdéseimre? Tudtok ti mit kezdeni azzal az élethelyzettel, amiben én vagyok? Mondhatják a barátok, kollégák, ismerősök, szomszédok. És erre a mi válaszunk az az, hogy igen. Mert a Trinity a találkozások helye, ahol a szükség találkozik a megoldással. És minden szükségnek a végső megoldása Istenben rejlik, mert Isten nélkül egy kizökkent életből nem származhatnak a kiteljesedett élet gyümölcsei. Ezért tehát óriási szükség van ránk, hogy menjünk és hirdessük, hogy vannak válaszok a kérdéseitekre, és nálunk van a megoldás a szükségetekre, bármiről legyen is szó. Philip Yancey a Meghökkentő Kegyelem című művének az első gondolatai között beszél az egyház tehetetlenségéről a kérdések megválaszolásával kapcsolatban. És szeretnék egy kicsit tükröt tartani önmagunk felé, hogy vajon hogy látnak bennünket az emberek. A következőkben felolvasandó példa egy borzasztó élethelyzetről szól. A legtöbben talán nem ennyire kétségbeejtő helyzetekkel találkozunk, de elég csak körülnézni a környezetünkben, és látni fogunk roppant kétségbeejtő helyzeteket. Mi a mi válaszunk ezekben a szituációkban? Így hangzik tehát a történet. Oda jött hozzám egy szerencsétlen, hajléktalan, beteg prostituált, aki már nem tudott enni adni 2 éves kislányának. Zokogva mesélte el, hogy időnként még a mindössze 2 éves kislányát is pervers férfiak rendelkezésére bocsátja, mivel így egyetlen óra alatt több pénzhez jut, mintha egész éjszaka kint állna az utcán. Nincs más választása, csak így tud pénzt szerezni kábítószerre. Bevallom, nehéz volt végighallgatni ezeket a borzalmakat. Az is zavart, hogy munkámból adódóan minden gyermekbántalmazással kapcsolatos esetet jelentenem kellett, és közben fogalmam sem volt róla, mit mondhatnék ennek a szerencsétlen nőnek. Végül megkérdeztem, nem gondolta még arra, hogy esetleg az egyháztól kérjen segítséget. Sosem felejtem el, milyen mélységes döbbenet ült ki az arcára. Az egyháztól? Aztán miért mennék éppen oda? Már így is eléggé gyötör a bűntudat. Csak még nyomorultabbul érezném magam. Döbbenetes, nem? Szerintetek hányan vannak úgy, akik, hogyha meghallják azt, hogy egy gyülekezetbe várunk szeretettel, várunk az egyházba szeretettel. Szerintetek hányan vannak úgy, hogy minek menjek oda? Mit tudna nekem egy 2000 éves intézmény mondani, ami felett láthatóan Európában már eljárt az idő? Amit láthatóan maguk a keresztények sem vesznek komolyan. Mert hát mit látnak az emberek? Kiüresedett templomokat, amiket átalakítanak kocsmává, vagy golfpályává. Mit látnak a keresztényeken? Megérkeznek a muzulmánok, és az irántuk való minden tiszteletünk mellett a keresztények leveszik az iskolákban, meg a közintézményekben a hitük jelképét. Mi ennek az üzenete az ő olvasatukban? Az, hogy ez e fölött a vallás fölött eljárt az idő. Hát a keresztények nem veszik komolyan önmagukat. Egy ilyen helyzetben mit várnak vajon az emberek az egyháztól? Ahol azt látják, hogy minden idős testvérünkre való mélységes tisztelettel, tekintettel, de azt látják, hogy egy átlagos templomba a nagyon idős, fejkendős nénik mennek be, és ők jönnek onnan ki. Az életükön pedig ennek láthatóan nem sok hatása van. Ezek után, amikor mi azt mondjuk, ilyen előzményekkel az emberi fejekben, amikor mi azt mondjuk, hogy a gyülekezet a világ reménysége, és a gyülekezet a te életednek a reménysége is, akkor vajon mekkora fogadtatásra talál ez a szívükben? Milyen óriási falon kell áttörnie Isten örömüzenetének ilyen előzmények mellett? Hát Jézus ezért bátorítja az akkori tanítványait is, és bennünket is, hogy lássuk helyesen a királyságot, az Isten országát, és lássuk helyesen benne a magunk küldetését. Jézus egy olyan helyzetben mondja el ezt a két példázatot, amikor egy részről nagy sokasság hallgatja őt, és egyre többen és többen akarják hallgatni, más részről a vele szemben való ellenállás egyre inkább fokozódik. Bemegy egy zsinagógába, meggyógyít egy rengeteg éve beteg embert, aki nem tudott fölegyenesedni, hanem le volt kötözve fizikailag is, és visszaadja ennek az asszonynak az egészségét. És erre nem az a válasz, hogy megérkezett közénk a messiás, hanem az a válasz, hogy menj ki a zsinagógából, mert szombaton mi nem gyógyítunk. Rendszeridegen vagy. És ezek az ellenállások egyre szaporodnak. Volt tehát érvényessége annak, hogy Jézus bátorítsa a saját tanítványait arra, hogy figyeljetek, barátaim. A világ nem lát belőlünk mást most, mint 12 szedetvedett embert egy csoda doktorral, csoda bogárral az élén. Ezt látja belőlünk a világ, de tudnotok kell, hogy az örökkévaló királyság letéteményesei vagytok. Most hasonlítsuk össze ezt akkor a saját helyzetünkkel. Mit lát belőlünk a világ? Összejön vasárnaponként körülbelül 100 ember, és teljes szívükből énekelnek, dicsérik az Urat. A lehető legjobb úton járunk, de a világ szemében ez még mindig csekély, kicsi, mint egy mustármag. Ezért a feladatunk az, hogy elmondjuk az embereknek, hogy a jövendő világ képviselői és letéteményesei vagyunk. De ez nem megy másképp, csak akkor, hogyha ez van a szíved mélyén. Hogyha a bizonyságtételed, a meggyőződésed, jó, hagyjuk ezt a kicsit elkoptatott szót, mint bizonyságtételed, a meggyőződésed, az életed értelme, az tényleg oda kötődik ahhoz az eljövendő királysághoz. Mert mit mond Jézus? Lukács 13, 18, 19-ben ezt olvastuk. Csak szeretném ismételni. Azután így szólt Jézus. Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetette a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak az ágai között. Miről beszél Jézus? Egyrésztről egy nagy kontrasztról, egy nagy ellentétről, másrészt egy határtalan növekedésről. Az egy milliméteres mustármag meg a 3 méter magasságú mustárbokor, mustárcserje között óriási a növekedésbeli különbség. Hát körülbelül ilyen óriási, mondja Jézus, a jelenleg az eljövendő világból látható valóság, és annak a kiteljesedett valósága között. Ez az egyik. A másik, amit akar mondani, hogy ez a növekedés mindenképpen végbe fog menni. A mennyek országa visszaveszi a föld fölötti uralmat. Isten helyreállítja a világot. Pont úgy, ahogyan teljesen természetes, hogyha elveted a mustármagot a földbe, abból ki fog nőni a mustárfa. Pontosan ilyen természetes. Mire akarja Jézus tanítani az övéit és bennünket is? Ezt most úgy fogalmaztam meg, ami kifejezetten a mikorunk számára, a mi gyülekezetünk számára fontos és gyülekezet specifikus üzenet. Ez pedig így hangzik. A gyülekezetben már most elérhető az az erő, amely majd helyreállítja a világot. Oké? A gyülekezetben már most elérhető az az erő, amely majd helyreállítja a világot. Jézus arról beszél, hogy ezt a kizökkent világot helyre fogja állítani. A mag nem fog megmaradni magnak, bármilyen kicsinek és jelentéktelennek tűnjön is. A magból ki fog nőni a növény, és ez a növény békességet, biztonságot, nyugalmat és életteret fog biztosítani mindazoknak, akik jönnek hozzá. Hát ezt jelenti az, hogy az égi madarak fészket raknak az ágai között. A mennyek országa vissza fogja venni a föld fölötti uralmat, helyre fogja állítani Isten a bukott és a rendjéből kizökkent világot, és ez egy új életteret fog nyújtani mindazoknak, akik csatlakoznak hozzá. Azt az életteret, azt az élet lehetőséget és minőséget, amire a madaraknak a fészek rakása jellemző. Hogy ott megnyugszanak, hogy arra azt mondják, hogy itt a helyem. Itt megtaláltam önmagamat, megtaláltam a céljaimat, megtaláltam a számításomat, megtaláltam az életem értelmét. Letelepedhetek, stabilitás van. Ezt kínálja a mennyek országa. Mi látható ebből itt a földön? Csak a mag. Jelenleg az Isten országának a magja van itt jelen közöttünk. Az ígérete. Az az ígéret, hogy a mag mindig hordozza a növekedéshez szükséges információt. Ha úgy tetszik, a magban benne van a fa. És ezt látnunk kell. Nekünk kell a legjobban látnunk. Tudnunk kell, hogy bár a mennyek országának még csak az előízét érezzük, az erejének még csak egy részét, de már most itt van közöttünk az az erő, amely majd helyreállítja a világot. Érzékelitek ennek a súlyát? Hát mekkora erő kell ahhoz, hogy egy, megváltsd az embereket, kettő, helyreállítsd ezt a láthatóan tönkrement világot. De mekkora erő kell ehhez? Micsoda felkészültség? Isten helyre fogja állítani a világot. Ez nem kérdés. Na az az erő, amivel ezt meg fogja tenni, itt a gyülekezetben már most elérhető. És ennek kell a mi üzenetünk középpontjában állni. Hogy azért gyere közénk, mert mi tapasztaljuk ezt az erőt. Mert számunkra ez az erő elérhető. Mondok néhány példát. Ránéznek az emberek a házasságainkra. Mit fognak látni? Jobb esetben azt fogják látni, hogy a házasságaink bár küzdenek ugyanazokkal a problémákkal, mint amivel az ő házasságaik is, mert ugyanabban a világban élünk. De a kudarcokkal, a nehézségekkel és a kihívásokkal való megküzdésnek a képessége az itt van nálunk. Ezt kell látniuk az embereknek. Nem azt kell látniuk, hogy mi soha nem keveredünk bele egy-egy veszekedésbe a férjünkkel vagy feleségünkkel. Nem azt kell látniuk azt a hiteltelen képmutatást, hogy nekünk sosincsenek gondjaink. De azt látniuk kell, hogy a menny ereje, amivel Isten átformálja majd a világot, az jelen van a gyülekezetben, és ez hatással van a környezetünkre, hatással van a házasságainkra, a gyereknevelésünkre, a munkamorálunkra, a kapcsolatainkra, mindenre, ami körbevesz bennünket. Azt hirdetjük tehát, hogy az az erő, amivel Isten átformálja majd, és helyre állítja a kizökkent világot, hogy ez az erő itt közöttünk elérhető. Nem az az üzenetünk, hogy mi tökéletes gyerekeket nevelünk. Jó lenne, de nem. Az üzenetünk az, hogy ezen a bukott földön, ahol tudjuk, mert a világképünket Isten formája, tudjuk, hogy nem elérhető a tökéletesség. Ezen a bukott földön a legnagyobb jó indulatunkkal sem tudjuk a gyerekeinket olyan teljes szeretettel nevelni, mint amire szükségük lenne. Ez egy nagyon kemény megállapítás, de ez az igazság. Ezen a bukott földön a legnagyobb jó indulatunk és minden szeretetünkkel együtt sem tudjuk a gyerekeinket azzal a szeretettel nevelni, amire mindannyiuknak szükségük lenne. Ezért tehát már most tudjuk, hogy a gyerekeink különböző hiányokkal fognak majd küzdeni az életük során. Mit tudunk mondani nekik ebben a helyzetben? Hát nem csupán odáig terjed a mi hitünk és meggyőződésünk, hogy tudok egy jó pszichológust, itt a száma hív fel. Hanem azt tudjuk mondani ezeknek a gyerekeknek, hogy fiam, lányom, gyere a gyülekezetbe, az Isten népe közé. Mert a helyreállásodhoz, az életed teljességéhez szükséges erő itt már elérhető. És be tudjuk majd nekik mutatni azt az Urat, aki a mi életünket is helyreállította. Igaz? Be tudod neki mutatni, hogy kisebbségi komplexusos voltam, de Isten dolgozik a személyiségemen. Be tudod neki mutatni, hogy nem mertem megszólalni az emberek előtt, de most Isten olyan bátorságot adott nekem, hogy tanítom az embereket. Be tudod nekik mutatni, hogy függőségekben szenvedtem, mert úgy neveltek, mert úgy szocializálódtam, mert olyan hatások értek, hogy függőségekhez folyamodtam, de eljöttem az Isten népe közé, és találkoztam azzal az Istennel, aki helyre állította a teljes személyiségemet. Mert megértettem, hogy itt, az Isten népe körében az az erő, amivel az élő Isten az egész világot helyre állítja majd, itt már elérhető. Az emberek nem csinnadrattára vágynak. A legtöbb esetben az emberek nem csodára vágynak. Tudjátok, mire vágynak az emberek? Azokra a dolgokra, amik számunkra itt a gyülekezetben természetesek. És egyúttal kérdezem is, hogy természetesek? Mire gondolok? Megbocsátás. Néha félelmetes, hogy hallom, ahogy az emberek megdöbbennek arra, hogy igen, a mi feladatunk és kötelességünk az az, hogy mindenkinek megbocsássunk. Az emberek számára ez nem megy evidencia számban, de az Isten népe körében igen. Itt tehát, aki idejön közénk, az Isten népe közé, azt tudjuk mondani, hogy segítünk neked megbocsátani, segítünk levenni a terhedet. Segítünk megtanítani, hogy hogy kell bocsánatot kérni, mert tanuljuk a mennyei világ erőiből Jézus Krisztustól. Aztán szeretet, teljes befogadás. Hát mutassatok még egy olyan közösséget, ami nemtől, kortól, társadalmi hovatartozástól függetlenül azt mondja az embereknek, hogy gyertek közénk, és itt befogadunk és elfogadunk titeket, sőt, segítünk nektek kiteljesedni az életben. Az elengedés. Azt mondani, hogy igen, hibáztál. De nem baj. Mi is hibáztunk. Tudjuk, hogy honnan jöttünk. De ismerjük azt az Istent, aki helyre állít bennünket, ha előbb nem is, de mire át kell lépni ennek a világnak a küszöbét, és megyünk az örökkévalóságba, addigra készen leszünk. Micsoda erő ez! Csak kezdjük megszokni itt az Isten országában. És miért? Azért, mert a gyülekezet az Isten királyságának a földi előszobája. És mindaz az erő, amivel Isten helyre állítja a világot, itt közöttünk már elérhető. Aztán egy apróság, és aztán megyünk tovább. Ezékiel és Dániel könyvében, amikor égigérő nagy fákról olvasunk, és az ágai közé fészket rakó madarakról, ennek a képnek minden esetben politikai vonatkozása van. Jézus nem rejti véka alá, hogy az az uralom, ami jön, az nem csak az egyes ember életét állítja helyre. Ez egy nagyon komoly politikai nyilatkozattétel. Én vagyok a királyok királya. Mit tapasztalunk itt a Földön? Próbálkozik az emberiség évezredek óta különböző politikai és társadalmi rendszerek felállításával, és próbálgatják, hogy melyik a jó. Királyság, demokrácia, anarchia, kommunizmus, mi a jó? Próbálkoznak, de láthatóan nem nagyon sikerül az emberiséget valami megnyugtató eredményre eljutni, és eljutatni. És Jézus azt mondja, hogy én helyreállítom. És abban a világban békesség lesz, és biztonság lesz, mint ahogy az égi madarak fészket raknak a fa ágai között. Aztán, azt olvastuk, a 20.-21. versben, majd ismét szólt, mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt. Hát ennek kapcsán azt mondhatjuk, hogy a gyülekezetben már most megtapasztalható az a hatás, amely átformálja a világot. A gyülekezetben már most megtapasztalható az a hatás, amely átformálja a világot. Tehát az előbb a világot helyreállító erőről beszéltem, most pedig a világot átformáló hatásról beszélek. 2 nagyon egyszerű kép. Mustármag fávánő, a másik kép pedig a kovász, amely megkeleszti a tésztát. Hála Istennek az új gasztrokultúra elhozta azt a világot, ahol a kovászos kenyér reneszánszát éljük, úgyhogy ez talán nem annyira ismeretlen most már számunkra, hogy milyen kovászos kenyeret sütni. Karantén ideje alatt elárasztotta a Facebookot a kovászos kenyér recepteknek a sokasága. Na hát ilyen egyszerű ez, mondja Jézus a 21. századi hallgatóságnak is, beleteszed a kovászt a lisztbe, és nem fog a lisztnek olyan része maradni, amely ne kelne meg, amely ne formálódna át, amelynek a lényege ne változna meg. Hát ez Jézus második üzenete a mindenkori tanítványok számára. Azt mondja Jézus, figyeljetek, Kicsinek látszik Isten országa az emberek szemében először, amikor ránéznek. De a ti üzeneteteknek az kell, hogy legyen, hogy Isten belekeverte az életembe a mennyek országának a kovászát, és láthatatlanul, de annál határozottabban, erőteljesebben az egész életemet átformálja ennek az országnak a valósága. Az egész életemet, onnantól kezdve, hogy felkelek, odáig, hogy lefekszem. Az életem minden területét. És ezzel egyúttal számot is kell vetned. Jézusnak ez a két példázata tükör a keresztények elé. Éled a mennyei királyságnak az erejét? Elérhető a te életedben is? Ha igen, akkor jelen van az Isten királysága az életedben. Érzed, hogy Isten királysága belülről átformálja, lényegileg mássá teszi az életedet? Mert az Isten királysága ilyen. Belülről átformál, és ezt az átformáló hatást véghez is fogja vinni. Láthatjátok, és kérem kivetíteni a borítóképünket. Miért nem egy mustármag vagy egy kovászos kenyér szerepel hívogatón és csalogatón ezen a képen? Azért, mert ezek a képek annyira hozzá kötődnek a Bibliához, hogy szokványosak a szívünkben. Igen, igen, mustármag, pici, de fáván nő. Igen, igen, kovász megkereszti a tésztát, köszönöm, rendben van, az én életemre nincs semmilyen hatása. Ez viszont annál inkább beszédes kép. Mert hogyha az Isten országának az ereje, ami majd helyreállítja a világot, már elérhető itt a gyülekezetben. Hogyha az a hatás, amely teljesen átformálja a világot és újját teremti, lényegileg jobbá teszi, és már most itt ez a hatás megtapasztalható a gyülekezetben, akkor a kérdés egyedül az, hogy élsz-e ezzel az erővel és ezzel a hatással. Milyen gombon van ez a képen látható új? Bekapcsoló gomb, igen. Angolul az erőgomb, igaz? Power, erő. Az erőgomb. Na hát ez a kérdés, hogy tisztában vagy-e vele, hogy az Isten királyságának ereje és hatása itt elérhető. Mert ha igen, akkor egy kérdés marad csupán, hogy megnyomod-e a gombot, és akkor bám, a magban található növekedési üzenetnek szabad utat adsz. És Jézus azt mondja, hogy ez a növekedés végbe megy. Nincs olyan, ami megállíthatná. Hogy az a hatás, amit itt tapasztalunk, hogy lehetetlen helyzetekből gyermekek születnek, hogy lehetetlen helyzetekből imaházak nőnek ki a földből, hogy emberek függőségekből szabadulnak meg, hogy ezek valóságos helyzetek a számunkra, és megtapasztaljuk a mennyek országa mindent átformáló hatását. A kérdés csak az, hogy élsz-e ezzel, és így képviseled-e Isten királyságát a gyülekezetben, a környezetedben. Zárszóként egy gondolat. A tagsági elköteleződési nyilatkozatunknak az egyik pontja így szól. Támogatom a Trinity Baptista gyülekezet misszióját azzal, hogy elhívom közösségünkbe a gyülekezeti otthon és közösség nélkül élő embereket. Gyönyörű megfogalmazás ez. Nem én írtam, azért merem mondani. Hát miről szól ez? Egy rendkívül fontos élethelyzetet tisztáz. Azt mondja, hogy Isten szemében, aki nem Isten királyságának a tagja, az lelki hajléktalan. Hogy haza kell hívnunk az embereket Isten országába. Haza! Gyere haza! Ott lelki hajléktalanként nem elérhetők ezek az erőforrások. Itthon, az Isten népében igen. Hát ez a mi feladatunk, és ez a mi küldetésünk. És ha úgy vagy itt ma, hogy nem ismered még Isten királyságát, és nem ismered még Jézust, aki ennek az erőnek a forrása, akkor hívunk szeretette, hogy gyere, és itt a mi köreinkben ismerd meg, és nyerj örök életet. Amen. Értek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni, és ezért dicsérjük majd az Urunkat a záró énekben. Köszönjük, mennyei atyánk, hatalmas királyunk, hogy te tényleg erős és mindenható Isten vagy. És köszönjük, hogy át fogod formálni a világot, helyre fogod állítani, és elhozod a tökéletes világot. Urunk, köszönjük, hogy Jézus áldozata révén helyünk lehet ott, az újjáteremtett világban. És atyánk, fel akarunk vérteződni ezzel a két felismeréssel, hogy a te országod az erő országa a helyreálláshoz, és a mindent lehengerlő hatás országa a teljes átformálódáshoz. Urunk, kérünk, segíts így képviselni téged a környezetünkben, ezzel a meggyőződéssel, ezzel az erővel, és ezzel a szeretettel. És atyám, könyörgöm azokért, akik nem ismerik még a te nevedet, szólítsd meg őket, ahogy minket is megszólítottál. És adj vágyat a szívükbe, hogy megismerjenek téged, hogy megajándékozhasd őket örök élettel. Jézus nevében. Amen.